Hát sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek én is benneteket. Az jutott eszembe az úrvacsora alatt, hogy most jól lett volna forralt borral úrvacsorázni, hát ott is úgy vagytok ezzel. Jól esett volna. Volt egy kis lelkiismeret furdalásom az elején, mert Pisti azzal kezdte, hogy milyen plusz férfi alkalmat az ivjoneknél, és én kihagytam. És ahogy jöttem befelé, itt hárman el is kaptak mindjárt, és hát néztek rá, hogy nagy kérdő tekintetekkel, hogy hol voltam. És hát mondtam, hogy megnyugodnak-e, ha azt mondom, hogy egy nővel voltam, ennyi férfi helyett. És akkor Balla Zsolti szeme így kikerekedett, és akkor mondtam, hogy a volt barátnőm volt, szóval a feleségem. Zsófi mostanában sokat van távol, szombaton tanul, Egerbe jár, és most éppen itthon volt, és akkor beültünk a nappaliba, egy jót kávéztünk. De tudtam, hogy lesz még ilyen férfi alkalom, de örülök, hogy ilyen jó volt. Szóval van egy távirányítom, ha minden igaz. Elindítottad, Bankus? Köszönöm. Aki kitalálja, mi az, az kap egy Túró Rudit következő vasárnap. Milyen? Na, itt leves, persze, de milyen leves? Majdnem. Langyos. Nem. Szóval ehhez gondolkodjatok egy kicsit, majd mondom. Van egy, ez zöld egyébként. Nem látszik? Ezen a monitoron teljesen rendben van, ez zöld. Zöld. Krémes. De mondom a sztorit hozzá, és akkor lehet, hogy majd még közben kitaláljátok. Volt nálunk egy több gyermekes, kedves család, még Zalaegerszegen éltünk, és hát Zsófi főzött egy finom valamilyen krémlevest, és volt egy Katika nevű kislányuk, és akkor ült a tányér fölött, fogtakon alatt, és hát láthatóan nem evett. És hát már mindenkit, a gyerekeink ilyen jó neveltek, elkezdték kanalazni, ő nevelett, és az anyukája mondja, hogy Katika, egyél, finom. Katika, mondom, kóstold meg legalább. És akkor így mondogatta magába, hogy büdös, és nem evett. És akkor a végén anyukája így föltalálta a kulcsmondatot, rátalált, és mondja neki, hogy Katika, akarjál lenni abból a levesből. És akkor Katika annyit mondott, hogy nem akarok akarni, anya. Na, ez egy Kelbimbó krémleves volt, úgyhogy a Túró Rudi nekem jár, de nekem nem, mert én tudtam. És hát tudjátok, hogy az ilyen káposztaféléknek van egy ilyen speciális illata, és hát ő neki ez nem tetszett, és hát nem ette meg sehogy se azt a levest, úgyhogy túlléptünk ezen a dolgon. Szóval, hogy nem akart akarni a Katika. És ez a mai ige, amit hoztam, azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek egy kicsit ennek kapcsán, hogy akarod-e akarni Isten akaratát? Szándékosan halmozom ezeket a szavakat az akarat körül, nem a legszebb magyarul, adtam neki egy másik címet is, hogy milyen szív kell ahhoz, hogy Istennek az akarata és az embernek az akarata összesimuljon egymással. Ez volna a mai témánk, és az ige hozzá, amit szeretnék olvasni, a római levélben van, a 11. résznek a vége, és a 12. résznek az eleje, ezt olvassuk el. Tehát a római levél 12. rész, 11. rész 33-tól a 12. résznek a második verséig. És mindjárt váltok, és itt kisvetítem, ha valakinél nincs Biblia, itt láthatjátok. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség, mindörökké, amen. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket Istennek, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Úr Jézus, köszönjük a lehetőséget, hogy most kereshetünk téged az igében is. Köszönjük az elmúlt, eltelt időt, az énekeket, ezeket a dalokat, ezeket az imádságokat. hogy ebben is te jöttél közel hozzánk. De most szeretnénk leülni a lábadhoz, mint tette azt Mária, és valahogy találkozni veled ebből az igéből. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te lelked által, végezd el ezt a csodát bennünk. Amen. Ez egy számomra nagyon kedves levél, a római levél, és hát Calvin mondta róla, hogy ez a kulcs a Biblia megértéséhez. És szeretnék egy picit az összefüggésről is beszélni, mielőtt belevágnánk a részletekbe, hogy ez a két vers hol is helyezkedik el. Az a kis piros pötty ott a közepén, az akarja szimbolizálni a helyét a római levélen belül. Hát a római levéllel sok keresztjén úgy van ma, hogy nem nagyon mélyed el benne, mert nehéznek találja. Sok értelmiség is azt mondja, hogy hát ez egy nehéz levél, nem szeretnek vele vacakolni, foglalkozni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a római gyülekezet, akiknek íródott ez a levél, tele volt tanulatlan emberekkel, rabszolgákkal is, akiknek nagyon nehéz életük volt, és hát az akkori magas tandíjak mellett nem nagyon tudták képezni magukat. És Pál úgy gondolta, hogy le lehet nekik írni egy ilyen levelet. Tehát bátorítalak veleteket, hogy szánjátok rá magatokat, mert tényleg a Biblia szíve ez a levél, meg lehet érteni. Olyan emberek, akik le tudnak vizsgázni valószínűségszámításból, meg mindenféle egyéb nyalánkságokból, statisztikából, meg mit tudom én, mikből, ki hol végzett, tanult, anatómiából, simán meg tudják érteni a római levelet, hova szánják magukat rá. Az egész Biblia másképp nyílik föl, és másképp értjük meg, hogyha ezt a levelet megértjük. A levélnek a felosztását akarja ábrázolni az a kis nyíl, vagy az a folyamat. Láthatjátok, hogy két nagy rész van benne. Az első Isten irgalmát, az evangéliumot mutatja be, a kegyelmet és Isten irgalmát. A második nagy rész beszél arról, hogy ez az irgalom megtalál minket. Ha Istennek a kegyelme megragadja az életünket, akkor az a hétköznapok szintjén hogyan fogja átalakítani az életünket. A bevezető részben Pál bemutatkozik, elmondja, hogy ők mit gondol magáról, mi a legfontosabb neki, ki lenne ő, mert ugye a rómaiak nem ismerik őt személyesen, és röviden bemutatkozik, és elmondja, hogy ő egy szolga, egy rabszolga, Krisztusnak a rabszolgája, és az evangélium szolgálata az ő elhívása, ez számára a legfontosabb. Aztán bemutatja Istent, hogy milyen. Beszél arról a tervéről, hogy szeretne eljutni személyesen a rómaiakhoz, és elmondja, hogy ennek a levélnek a központi üzenete az evangélium, az örömhír. Az a tanítás, hogy Isten hogy ment az ember után az ő kegyelmével, és hogy hogyan vont minket újra vissza magához. Aztán ott a befejezés. És a kettő között van az a két nagy szakasz, ami az Isten irgalmát és az életünket mutatja be. És azon belül is az első rész arról beszél, az első szakasz abban a római levélben, hogy Isten hogyan megy az egyes ember után, a személyes életünk dimenziójában mutatja be azt, hogy Isten mit tett értünk személyesen, mint egy emberért. Tehát, hogy Jézus, ha egy emberért jött volna el, mondja ezt sok embert, ugye sokszor hallottjuk, hogy egy ember élne a Földön, Jézus azért is eljött volna. Itt a személyes életünkre nézve mondja ezt el. Tehát ez bemutatja az embernek a rászorultságát, aztán bemutatja utána Istennek a megoldását Krisztusban, azt a helyettes áldozatot, amit Isten értünk meghozott. Utána beszél arról, hogy az evangéliumot, amikor az ember meghallja, akkor döntéshelyzetbe kerül. És el kell döntenie, hogy mit kezd azzal a kegyelemmel, amit Isten fölkínál neki. És utána beszél az új életről Jézus Krisztusban a 6., 7., 8. fejezetben, és bemutatja ennek az új életnek a természetét. Ezek után Pál a második nagy egységben, amit az Isten irgalmáról tanít, beszél arról, hogy ez a kegyelem, ez az irgalom a történelemben hogyan jelenik meg. És bemutatja azt, hogy Isten felhasználta a pogányok javára azt, hogy az ő népe elfordult, és a kegyelem időszakát éljük, hogy minden pogány bemehessen az örök életre, és beszél arról, hogy majd az idők végén az ő népe is meg fog térni, és hát azok a dolgok, amikről beszél a Biblia ezzel kapcsolatban, ezek a szemünk láttára történnek már, tehát a történelmnek ebben a szakaszában élünk. És ezek után a harmadik ilyen nagyobb egységben beszél arról, hogy Isten irgalma hogyan formálja át az ember életét, ha valóban megengedjük, hogy megragadja azt Isten. És hát a kettő rész között van ott ez a felolvasott néhány vers, amit felolvastam, és ahogy Pál visszatekint a kegyelemnek a munkájára, ahogy Isten az ő kegyelmét kibontja a személyes életünknek a szinterén, és az egész történelemben kitör belőle egy dicsőítés. És erről szólt itt a 11. résznek a végén ez a néhány vers, hogy Istennek a gazdagsága, a bölcsessége, az ismeretének a mélysége, hogy Pál csak leborul, és ahogy írja a levelet, átmegy imádságba, egy dicsőítő imádságba. Aztán ahogy a figyelmét a Szentlélek odafordítja, hogy na de mi következik ebből a hétköznapi életre nézve, és kezdi írni Pál, hogy hát mi kéne, hogy következzen az emberi viszonyokban, a házasságban, a munkahelyen, a gyülekezeti kapcsolatrendszerünkben, a szolgálathoz való viszonyunkban. Szóval sok-sok dolgot ír le a gyenge emberekhez való viszonyunkban, valaki magát erősnek gondolja, annak mi következne ebből. Szóval sok-sok gyakorlati kérdést vet fel, és átmegy egy bátorításba a 12. részben, és pont ezt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Tehát, hogy itt 11 fejezeten keresztül bemutattam nektek az Istennek a kegyelmét, a nagyságát, a kegyelmének a nagyságát, az erejét, ahogy az embert ez meg tudja változtatni, és most ahogy odafordulunk a hétköznapi élethez, ne felejtsétek, hogy ez mind-mind az irgalomból következik. Ezért mondja ezt, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, és írja le ezeket a verseket. Tehát ez egy ilyen határőr szakasz a római levélben, ott van két nagy egység határán, bemutatta Pál a kegyelmet, hogy hogyan lehetett az a miénk, mit tett ezért Isten, és bemutatja a kegyelem hatását. És a kettőt köti össze ez a néhány ige vers. És hát ugye arról beszél itt Pál, hogy ahhoz, hogy ha látjuk, hogy Isten milyen áldozatot hozott, tehát hogy ez az irgalom, ez az áldozatra van alapozva, akkor gondolunk helyesen és jól az életünkre, a hétköznapi életünkre, ha mi is úgy fogjuk fel, hogy ez egy áldozat, egy Isten tisztelet. Azt mondja itt, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda. Az eredeti görögben a logikus szó van ott. Tehát az egyetlen logikus reakció, hogyha Isten áldozatot hozott értem, hogy én önmagamat adom oda áldozatként, tehát úgy fogom föl az életet, mint egy Isten tiszteletet. És ha így fogom fel, akkor ez kedves lesz neki. De ahogy Pál erről ír, rátér arra, hogy ehhez viszont fontos, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi az ő akarata, mert ebből az akaratból tud csak kinőni a hétköznapok szintjén az az Istennek tetsző élet, ami egy Isten tiszteletté tud válni. És hát ez fölvet alapvető kérdéseket a keresztény élettel kapcsolatban. Az egyik, hogy milyen jellegű kapcsolatunk van Istennel az életünk dolgait illetően. A második, hogy jelen van-e Isten a mindennapok során az életünkbe? Ha igen, hogyan? Aztán, ha Isten jelen van az életünkben, akkor ez lemérhető-e a rám gyakorolt hatásán? Tényleg hatással van rám nap, mint nap a hétköznapokban, ahogy a római levél második nagy szakasza a hétköznapi dolgokról szól? Igen, le lehet mérni a rám gyakorolt hatásán az ő jelenlétét. Hogyan van rám hatással? Mi kell ahhoz, hogy meg tudjam érteni Isten velem kapcsolatos akaratát? Ugye a Istennel való kapcsolatunk az másképp működik, mint az összes többi. Az ő jelenléte is másképp valóságos a számunkra, mint mások jelenléte. Reggelente a feleségem jelenléte az elég valóságos, mikor kinyitom a szememet, szombatonként, ha együtt ébredünk, akkor így aki ügyesebb, azt kérdezi meg először, hogy szívem, hoznál egy kávét, és akkor ez mindjárt hatással van a másikra. Ha Isten jelen van az életünkben, ő hogyan hat? Hogyan lehet azt lemérni az ő jelenlétét, ahogy a hétköznapi életünk során befolyásolja azt? Én azt vettem észre magamon is, meg másokat is figyelve, hogy létezik két olyan elhajlás az életünkben ezzel kapcsolatban, ami vakvágányra viszi az életünket. Van egy olyan mentalitás, amit hozunk a régi életünkből, akkor is, ha már megtértünk, vagy újjászülettünk, amit le kell győzni. Ez a vallásos ateizmus, úgy tudom hívni. Amikor az ember úgy gondol az életére, hogy szét lehet szedni két felé, hogy van egy szent és egy profán része, és Isten csak a szent dolgok érdeklik, a profán dolgokkal kapcsolatban viszont magamra vagyok utalva, magamra vagyok hagyva. Na most miből van több az embernek egy hét során, szent vagy profán dolgokból? Hogyha valaki így kategorizál, Ugye, hogyha csak egy napot veszel, van benne 24 óra, jó keresztény reggel rászáll néhány percet, hogy imádkozzon, még egy néhány percet, hogy elolvassa minden napi kenyerünket, vagy amit a Livi küld reggeli gondolatokat, és így is rohan dolgozni, és akkor a szentből kilépett a profánba, és akkor legközelebb ebédnél megköszöni az ebédet, aztán este lefekvés előtt jó esetben végig gondolja Isten jelenlétében a napját, néhány percben megköszöni, bocsánatot kér, rábízza a családját, saját életét, amíg ő alszik, aztán kész. Na most, ha összevetjük ezt a kettőt, akkor percekben lehet mérni az egyiket, és hosszú órákban a másikat. Ez a megközelítés oda vezet, hogy az ember úgy megy át a napján, mintha egyedül lenne, mintha nem lenne ott jelen Isten. Ez egy nagyon rossz felosztás. Az új szövetségnek az az üzenete, hogy akár eztek, akár isztok, hogy gondolkodjatok erre? A leghétköznapig, legegyszerűbb dolgok az életünkben, hogy eszünk és iszunk. Mit mond az ige, hogy gondoljunk rá? Hogy Isten dicsőségére tesszük. Hogy Isten jelen van a leghétköznapibb dolgokban is, és azt, ami régen profánnak számított, az bevitte mindenestől a szent alá. Nincs olyan terület az életünknek, ami Istennek ne lenne fontos, értékes, és nem minősülne szent dolognak. De mégis van egyfajta ilyen vallásos ateizmusunk, ugye az ateizmus ez a fosztóképző a szóval képzett Isten szó, hogy ateista, Isten nélküliség, mint hogyha magunkra lennénk utalva, és egy olyan ember, aki magában bízhat csak az élet valamilyen dolgával kapcsolatban, az nem Isten akaratát fogja keresni, hogy abból kiindulva lépjen, döntsön, cselekedjen. Tehát létezik ez a fajta mentalitás, és ez az ige fölveti, hogy vajon az én életemben jelen van-e ez, hogy azt gondolom, hogy igen, vannak Isten számára fontos dolgok a hétköznapjaimban, az nagyon kevés, azok a szent dolgok, és mivel sokkal több van abból, ami profán, ami hétköznapi, ami a megtennivaló dolog, az Istennek úgysem olyan fontos, azzal nem törődik, ott magamra vagyok utalva. A másik megközelítés, ami nem túl egészséges, ez a vallásos fatalista hozzáállás. Ugye a fatalisták a sorsban hisznek, ővelük az élet úgy megtörténik. Ugye a sors nem az, akivel lehetne beszélgetni, akivel meg lehetne osztani a vágyainkat, a céljainkat, a félelmeinket, a kérdéseinket. A sors az olyan, hogy ha tetszik, hanem megtörténik, és hát kész. És sokan gondolkodnak így Istenről. Ilyen típusú kapcsolatnak érzik a vele való közösséget, hogy Istennek az akarata egy kényszer. Hogyha ő akar valamit, akkor meg fog történni az életembe, és ott húzódik a háttérben egy félelem ezzel kapcsolatban, hogy vajon mit fog akarni Isten? Hát nehogy elküldjön Afrikába, aztán ott megfőznek egy kondérba, vagy az oroszlánok megesznek. Ha lehet, inkább nem is kérdezgetem Istent, hogy mit akar, mert végén megmondja, aztán baj lesz belőle. Ott van ez a fatalizmus. Ez ilyen keresztényeket egyébként Isten akaratának a keresésével kapcsolatban egy ilyen módszertan jellemzi is. Ők az, akik igét szoktak kapni. Van egy kérdésem. Júdás elment és felakasztotta magát. Úristen! Keresünk egy másik igét. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. Hoppá! Az ige az nem orosz rulett. A gyerekkoromban volt egy olyan szokás, nem tudom, hogy hányan találkoztatok vele, meg hogy tovább éle, hogy volt egy kis dobozunk, és volt rengeteg ilyen pici kis kocka igékkel rágépelve. Ismerős ez? És megtanították nekem, hogyha valamiben hirtelen kellene Istennek a tanácsa vezetés, akkor menjek oda, csukott szemei túrjak bele, és húzzak ki egyet, és ott lesz a válasz. Amikor megtértem, eleinte működött, Isten igazodott a hülyeségemhez, és utána egyre meredekebb, és olyan válaszok jöttek, amik abszolút nem illettek ahhoz a kérdéshez, ami engem feszített. És Isten megtanította nekem ezt, hogy az ige az nem orosz rulett, az nem a véletlen műve. Hogy Tamás, kaptál már 5684 igét, mi lenne, ha egyet komolyan vennél belőle? És elkezdened megélni, elkezdenéd azt megengedni, hogy beépüljön a gondolkodásmódodba, hogy átalakítsa azt, hogy leülj a lábamhoz, kinyisd az igét, és megkeresd azokat a helyeket, amik arról szólnak, hogy én hogy képzelem el ezt a dolgot, és megengedd, hogy a Szentlélek beszéljen hozzád, hogy bevonjalak téged ebbe a párbeszédbe. Szóval mindez a vallásos ateizmus, amikor úgy érezzük, hogy Istent egy csomó dolog nem érdekli, mert túl hétköznapiak, túl kicsik, túl aprók, túl profának, mindez a fajta sorsszerű Isten akaratának a keresése, hogy Isten akarata, hogy megtörténik velem, ahogy ő jónak látja. Szoktak is így imádkozni, hogy Uram, ha te nem akarod, akkor ne történjen ez meg. Hát sok dolog megtörténik, amit Isten nem akar. Annak ellenére, hogy sok keresztény ezt az imát elmondja. Szóval ez a fajta viszonyulás Istenhez, ez nem az, amire hív minket az ige. Nem az, amire itt Pál a római levélből azt mondja, hogy figyeljetek, éljétek az életeteket úgy meg, mint egy Isten tiszteletet, de ez csak az Isten akaratának a megértéséből fog kijönni. És ezért szeretném, ha megnéznénk, hogy mi az előfeltétele annak, hogy Istennek és embernek az akarata összesimuljon. Nem annyira, hogy arról lesz szó. Az is fontos kérdés, hogy hogyan lehet Isten akaratát megismerni. Van ennek egy többféle keresztény módszertan, jó könyvek, egy lépés, két lépéstől 15 lépésig, ki milyen rövid utat szeret bejárni, olyan könyvet levelt a polcról. Fontosak ezek, és jó dolgok, de sokkal fontosabb, hogy milyen az a szív, amelyik vezethető. Mi kell ahhoz, hogy az embernek legyen egy olyan attitűdje, egy olyan lelkülete, hogy akármilyen módszertannal ül le keresni Isten akaratát, tényleg Isten akaratát találja meg. Ezeket szeretném, hogyha mi megnézzük. Az első dolog, amit, tehát ez egy nagyon triviális, ugye ez érdemes prédikálni egy ilyen mondatért, hogy az Isten akarata megismerhető, de mégis. Tehát ennek az igének az első üzenete ez, hogy az Isten akarata megismerhető. Mondom ezt azért, mert én is számtalanszor élem azt át, hogy érzem, hogy itt most döntéshelyzet jön, fontos volna tudnom, mi Isten akarata, de belemegyek abból, hogy gyorsan eldöntöm, mert szorít az idő, vagy ott szorongok, hogy vajon meg fogom-e érteni, vajon Isten fog-e hozzám szólni, stb. Stb. Mégiscsak megérthető-e? Igen, Isten akarata megérthető. Ami el akarja homályosítani ezt az egyszerű igazságot, az ördögtől van, mert fontos dolgok múlnak rajta. Mert Isten akarata megismerhető. Ugye azt mondja itt az ige, hogy a 12. rész második verse, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. És az a kifejezés, amit itt olvasunk, az eredetiben azt jelenti, hogy különbséget tenni, szétválasztani. Tehát az Isten akarata megismerhető, de ez nem fog így lezuhanni a mennyből, hanem le kell ülnöm, rá kell szánnom magam, és különbségeket kell tennem. Szét kell választanom dolgokat Istennek a kegyelméből. Megtehetem ezt. A Szentlélek munkájából megtehetem ezt, és az igének a világosságánál megtehetem ezt. De ha nem szánom rá magam, hogy elkezdjek különbségeket tenni, elkezdjek megkülönböztetni dolgokat Isten segítségével, nem fogom tudni megérteni az ő akaratát. Tehát Isten akarata megismerhető, de ez egy kapcsolatban fog megtörténni, amikor azt mondom, hogy Uram, meg kell, hogy értselek téged, és azt mondja Isten, oké, Tamás, akkor most szállj rá magad, adj időt nekem, üljünk le, és beszéljük ezt át, hadd szóljak hozzád az igen keresztül, hadd szóljak hozzád, amikor elmész csöndben keresni engem a szívedben, a Szentlélek munkája által, hadd szóljak hozzád, és mutassam meg neked, hogy mik a különbségek, jó és legjobb között. Ugye az ördög az ritkán próbálkozik úgy keresztényekkel, hogy így kirakja a táblát a homlokára, hogy Zoli, én vagyok a sátán, és csak a lelkedre vágyok. Ilyet nem mond. A legjobbtól hogyan fog minket elvonni? Egy jóval. Ha nem tudok különbséget tenni két jónak látszó dolog között, hogy vajon melyik van Istentől, és melyik az, amit az élet sodort elém, amit az én vágyaim emelnek föl, stb. Ha nem tudom gyakorolni ezt a különbségtételt, nem fogok Isten akarata szerint menni, pedig kifogást nem lehet emelni, mert végül is a maga helyén nem olyan rossz az a dolog. Tehát azt mondja itt az ige, hogy meg kell ítélnünk. Konklúzióként itt azt szeretném ezt a mondatot kiemelni, hogy Isten akarata nem a mi vágyainkból nő ki, de soha nem hagy minket figyelmen kívül Isten. És csak ez egy mondat, amit Jézus többször is elmondott, amikor emberek oda mentek hozzá, mit akarsz, hogy tegyek veled? Jézus sokszor megkérdezte ezt. Isten nem az a valaki, aki átgázol az életünkön, és ránk kényszerít olyan dolgokat, amikre mi nem vagyunk készek. Isten fölépít minket, alkalmassá tesz arra, hogy az ő akaratát cselekedjük. És szeretné az akaratunkat is megszólítani, a vágyainkat is megszólítani, és beállítani abba a rendbe, hogy szolgálják azt, hogy mi az ő akaratát szeressük, azt akarjuk megvalósítani. Mit akarsz, hogy tegyek veled? Tehát nem a vágyainkból nő ki Isten akarata, de soha nem hagy minket figyelmen kívül. Isten akarata nem a mi vágyainkból nő ki, az a jó, hogyha mi vágyaink nőnek ki az ő megértett akaratából. Nagyon fontos. Ezért van az, amit mondtam az elején, hogyha megengeded, hogy Isten nap mint nap formáljon téged az igén keresztül, hogyha hajlandó vagy bányászni benne, mélyre menni, nem ilyen egy milliméter szélesen haladni az igével, hanem néha úgy mélyre menni, megérteni mélyebb összefüggéseket, akkor Isten akarata jön és megérthető ennek a világosságánál, amit Isten már megtanított neked. Aztán nem mindegy, hogy hogyan nézel Istenre. Tehát, hogyha az Isten akaratát keresem, akkor először is azt kell valahogy tisztába tenni magamba, hogy én hogy is nézek Istenre. És az, amit itt az ige mond, három kérdést tesz föl, három tipikus elhajlásra mutat rá. És majd látni fogjuk, ez az én elméletem, hogy a kereszténység hogyan küzdik ezzel. Na, itt már le is leplezem. Három kérdés, hogy ki értette meg az Úr szándékát? Az első, amit föltesz itt a római levél. Ki lett az ő tanácsadója? Ez a második kérdés. Ki előlegezett neki, hogy vissza kellene azt fizetnie? Hát az első az a tipikusan protestáns patológia. Amikor azt kérdez itt az ige, hogy ki értette meg az Úr szándékát? Ki az, aki úgy tudja, úgy gondolja, hogy ő a megértésen, az értelmen, a tudáson keresztül tudja az Istent megragadni? Ugye a protestantizmus az egy ébredési mozgalom volt. A Szentlélek csodálatos dolgokat ismertetett fel azokkal az emberekkel, akik ezt elindították, és olyan tűzzé vált a szívükbe, hogy az életüket kockáztatták érte. Például a Sola Scriptura, hogy egyedül a Szentírás, hogy vissza kell menni az igéhez. Aztán a Sola Fidei, az egyedül a kegyelem. Hogy csak kegyelemből hitáltal van üdvösség, nem jó cselekedetekért, nem más dolgokért, és ezekért az igazságokért készek voltak meghalni. És alig telt el néhány évtized, kialakult egy olyan időszak, amit úgy tartanak számon az egyház történészek, hogy a protestáns ortodoxia. Amikor a keresztények elkezdték azt gondolni, hogy a tudás a fontos, a helyes tudás a fontos a kereszténységben. Nem véletlen történt ez, hiszen akkor volt a felvilágosodás időszaka. Akkor jöttek az enciklopédisták, akkor kezdett az ember hinni magában újra a tudásban, a tudománynak az erejében. Írták le a definíciókat, nézték a valóságot és definiálták, és az ember kezdte azt hinni, hogy amit a tudománnyal megragadott, az birtokolt. Az birtokolni tudja, az befolyásolni tudja. És sajnos ez hatott a teológiára is, és elkezdték gyártani a egyik hitvallást a másik után, az egyik teológiai munkát a másik után, és cizellával lett, hogy hogy is van a Szent Háromság, egy szóért őre tudtak menni, és sokan égtek mágián azért, mert más gondoltak bizonyos kérdésekről. Elment az ortodoxia felé, és a protestantizmust végig kíséri ez, hogy mi azt gondoljuk, hogy amikor valamit értünk, ha valamit helyesen tudunk, akkor a helyünkön vagyunk. De az Istennel való kapcsolatunk nem a róla alkotott tudásunkra van alapozva. Ezért van az, hogy még én láttam ilyet, még szellemi fogyatékosok is tudnak hinni. Pedig aztán lehet, hogy ők tényleg nem fognak a római levél mélyére ásni soha. Annyit értenek, hogy Isten szeret engem, az Úr Jézus értem meghalt, azt kell nekem elfogadni, és kész. És valahogy összeáll bennük. Még gyerekek is tudnak újjászületni, hitre jutni, mert olyan egyszerű az evangélium. Nem a tudás nagysága az, ami a keresztjént keresztjénné teszi. És nem lehet Istent bezárni dogmatika tankönyvekbe. Egyszer Karl Barthot, aki a század elején egy nagyon híres teológus volt, kérdezték, hogy hát mit gondol a munkáiról, mert írt vagy 12 kötetes dogmatikát, vagy nem tudom mennyit. Csak ilyen öniróniával mondta, hogy hát, biztos össze fognak sugni az angyalok, és röhögni a hátam mögött, mikor a mennybe kiskocsin húzom magam utána a dogmatikámat. Másnak nem fog számítani, lehet. Az Isten ismeret nagyon fontos. De nekünk tudnunk kell, hogy az Isten ismeretben egy dolog, ami biztos, a mélysége. Hogy mindig több lesz, amit nem tudsz, mint amit tudsz. Hogy az Isten örökre egy titok is marad, annak ellenére, hogy kijelentett magáról dolgokat. És nem a tudás köt vele össze. A tudás, ha nem fordul át szeretetté, gyilkos dologgá tud válni. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy ugye a tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ki az? Ki az, aki megértette az Úr szándékait? Aki úgy gondolja, hogy mindent ért. Ha úgy nézek Istenre, hogy én tudom, ki az Isten, nekem ő nem fog meglepetést okozni. Úgy is kitalálom, mi az akarata, hogy meg se kérdezem. Nem fog tudni az a keresztjén Istennel járni, és az ő akaratában megmaradni. Isten mindig több, egy misztérium lesz örökre. Olyan titok, amit mi nem fogunk kimeríteni soha. És ezzel nem azt mondom, hogy a tudás rossz. Nagyon fontos a tudás. De nem elég. Az a tudás, ami a fejünkben marad meg, és nem jut el a szívünkig, az az ismeret, ami nem fordul át szeretetté, ragaszkodássá, hűséggé, az a tudás ellenünk dolgozik. Ez a protestantizmusnak a patológiája. Nemrég egy ismerősöm mondta el, hogy egy missziós társaságnak az egyik alkalmazottja visszament lelkészként szolgálni, és ahhoz, hogy visszamehessen a saját felekezetéhez, egy nagyon komoly procedúrán kellett átmennie, ami arról szólt, hogy mit tud. És kivesézték, hogy mit gondol a Szent Háromságtól, az Új Szövetségtől, elkezdve az egyházatjákon át napjainkig, mindenne tisztában van-e? Kiforgatták, rendesen kivesézték. Aztán vége volt az eljárásnak, kérdezték tőle, hogy van valami kérdésed neked is? És akkor mondja, hogy hát kérdésem nincs, csak egy megjegyzésem, hogy nagyon furcsálom azt, hogy mindent kikérdeztetek tőlem, de azt nem kérdeztétek meg, hogy mit tanít neked Isten mostanában? Milyen a kapcsolatod vele? Szereted-e a feleségedet meg a családodat? Stb. Stb. De fontos volt, hogy teológiailag kristálytiszta a csávó. De az, hogy a szíve milyen, az nem. És meg volt döbbenve. Hogy lehet lelkész úgy, hogy a szíve esetleg nincs rendben, ha az agya rendben van. És nem lehet. Nagyon fontos a tudás, de csak akkor, ha szeretet lesz belőle. Krisztus iránti szeretet. A másik, hogy hogyan nézünk Istenre, itt azt mondja, hogy ki lett az ő tanácsadójává. Ugye, aki tanácsot ad valakinek, az vezeti őt, befolyásolja őt a tanácsával. Hát ez a karizmatikus testvéreinknek a tipikus patológiája. Már a szóhasználat is sokat elárul néha. Én sokat olvastam, hallottam is ilyet, hogy felszabadítjuk Istent erre vagy arra. Felszabadítjuk a Szent Lelket erre vagy arra. Felszabadítjuk az Isten erejét erre vagy arra. Már a szóhasználat is mutatja, hogy mennyire fordítva ülünk a lovon. Istennél szabadabb lény nincsen. Nem korlátozza őt senki és semmi. Ő maximum önmagát korlátozza, amikor jónak látja, hogy visszafogja mondjuk a szentségének a megnyilvánulását, hogy a kegyelmének adjon teret. És sorolhatnám tovább. De soha ember Isten nem szabadította föl semmire. Fordítva inkább. Isten felszabadíthatja az embert, leverheti a bilincseit. Fordítva soha nem történik meg. De ha valaki így néz az Istenre, teljesen másképp közelít az Isten akaratához is. Van egy szerző, aki írt egy könyvet, és abban leírja azt, aki így gondolkodik, hogy egyszer beszélgetett egy hölgyel arról, hogy hát szeretne férjet, és már milyen régóta imádkozik érte. És akkor megkérdezte tőle, hogy na és hogy imádkozol érte? Hát és akkor mondja, hogy hát kérem az Urat kitartóan mindig, hogy adjon nekem egy férjet. Rosszul imádkozol. Hát honnan tudja az Isten, miért akarsz? Puposat, vöröset, szőkét, féllábút vagy sportolót. Hát annyiféle fickó van, honnan tudja Isten, miért akarsz? Mondd el konkrétan neki. És minden nap sorolt föl, hogy Uram, adj egy 190 cm barna, kékszemű, 10 millió dolláros bankszámlával rendelkező fickót, aki 25 éves. És mit tudom én. Akkor majd lesz férjed, akkor meg tudja hallgatni az Isten. Bocsi, ki lett az ő tanácsadójává? Istent nem korlátozza a tudás hiánya. Ő mindentudó. A hatalmát nem korlátozza semmilyen ellenfél, vagy ellenséges erő, vagy hatalom. Ő mindenható. Ha az ember jól akar közelíteni Isten akaratának a megértéséhez, Istenről kell először helyesen gondolkodnia. A harmadik ilyen patológiája a kereszténységnek, ez a katolikus testvéreknél figyelhető meg. Ugye azt mondja itt az ige, hogy ki az, aki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Ugye a katolikus testvérek gondolkodásmódjára jellemző ez sokszor, hogy a jó cselekedeteiket így látják. De Isten nem üzleti viszonyban van az emberrel. Nem az adok-kapok oldalról nézi az életet és a vele való kapcsolatunkat. Ezen a földön az utolsó rozsdás szög is az övé. Semmi nincs, amit adhatnánk neki. Nem a cselekedeteinkre van alapozva a vele való kapcsolatunk. Nem arra, amit mi teszünk, sokkal inkább arra, amit ő tett értünk. Krisztusban a kereszten. Arra van alapozva. Révész Árpád után mondva, a jó cselekedetek nem üdvösség szerző, hanem üdvösség jelző dolgok. Különbség. Nagyon fontos, de különbség. Nem fogjuk tudni megfizetni, nem fogunk tudni megdolgozni Isten elfogadásáért, a szeretetéért, a vezetéséért. Rossz kiindulási pont. Tehát, hogyha egy Istennek tetsző életet szeretnék élni, és ezért érdekel engem, hogy mi Isten akarata, akkor el kell, hogy kerüljem ezt. Nem mindegy, hogy hogyan nézek Istenre. Valaki egyszer azt írta, hogy egyetlen nép sem nőtte túl azt, amilyen képet hordott a szívében Istenről. Amikor a magyarok istene a hadúr volt, akkor mit csináltunk? Olyanok voltunk, mint a mi Istenünk, végigfosztogattuk egész Európát. Ahogy mi gondolunk Istenre, az hat ránk, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan nézünk Istenre. Amikor arra hív a Biblia, hogy ítéld meg mi Isten akarata, keresd az ő akaratát, és annak fényében élj, az első fontos dolog, hogy nem mindegy, hogy nézünk Istenre. Hogy látjuk-e ezt, hogy őt nem lehet bezárni elvekbe, módszertanokba. Hogy őt nem lehet megvezetni, nem lehet befolyásolni. De nem is kell. Ő szeret bennünket. Nem kell őt manipulálni. És nem lehet megdolgozni a jó indulatáért, a kegyelméért, az áldásaiért. De nem is kell. Azért adja, mert úgy viszonyul hozzánk, mint egy atya a gyermekeihez. Miért jó nekünk az, ha megtudjuk Isten velünk kapcsolatos akaratát? Ez most egy kis ilyen marketing, tudjátok, az is úgy van, hogy bemutatjuk a terméknek a pozitív tulajdonságait, és hogy milyen szükséghez kapcsolódik, és akkor az embereknek ez föl kell figyelni. Na most az ige is megteszi ezt, hogy bemutatja nekünk, hogy miért is jó nekünk. Ugye azt mondja, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki jó, mi neki tetsző és tökéletes. Az első dolog, amiért jó, hogyha rátalálunk Isten akaratára, ha fontos nekünk, az az, hogy azért, mert ez az akarat, ez jó. A szó azt jelenti, hogy nemes, becsületes, kiváló, boldog. Ha Istennek az akaratára rátalálunk, ha a számunkra fontossá válik, ha mindennapok szintjén érdekel minket, ha megengedjük, hogy beleszóljon az életünkbe az élő Isten, akkor az életünk a jó dolgokkal telik föl. Ugye, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, azt tudjuk, de nagyon nehéz megmondani, hogy akkor mit is jelent ez. Ez azt jelenti, hogy az életed nemes lesz, értékes. Azt jelenti, hogy becsületes ember leszel, hogy kiváló leszel az emberek között. Azt jelenti, hogy boldog leszel, abban az értelemben, ahogy a Biblia beszél a boldogságról. Tehát ezekkel telik föl az életed, egy jó emberré fogsz válni. Ha az Isten akarata befolyást gyakorolhat rád, és ez az akarat soha nem tönkretesz, hanem jóvá tesz. A következő, amiért érdemes az Isten akaratát keresni, mert az Isten akarata neki tetsző. És hát az a szó, ami itt van, az az újongó öröm, és a tetszik és kedves. A Bibliában is előjön ez máskor is, például azt írja a Korintusi levél, hogy amikor valaki egyedül van, akkor csak arra van gondja, hogy mi kedves az Úrnak. Amikor valaki megnősül, akkor arra is gondja, hogy mi kedves a feleségének, vagy a feleségnek arra gondja, hogy mi kedves a férjének. Na most, hogyha ezt körbejárjuk, akkor hadd kérdezem, hölgyek, hogy amikor azon kapjátok a férjeteket, hogy így néz benneteket, és látjátok, hogy tetszetek neki. Hogy oda van értetek, hogy fülig szerelmes belétek. Az milyen érzés? Én azt veszem észre hölgyeken, hogy ez úgy energetizálja őket, ez az úgy feltölti őket. Szóval jó nekik, hogyha azt látják, hogy a férjük gyönyörködik bennük. Ugye szívesebben csinálnak egy csomó mindent, amit amúgy nem biztos. De valami ilyesmiről van szó. Az ember arra lett teremtve, hogy az Isten gyönyörködjön benne. Azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy járj én előttem. Én nézni akarlak téged. Amikor az ember megérzi, megsejti azt, hogy Isten gyönyörködik benne, akkor az embernek az az érzés, az a legfontosabb, a legjobb, a legtöbb erőt adó, az az igazi flow élmény, ahogy ma szokták ezt emlegetni. Ez, amikor a tűzszekerekbe emlékeztek, az Erik Lidő mondja azt, hogy amikor futok, akkor érzem, hogy Isten kedvét leli bennem. Vagy a gyerekeken, sokan neveltek gyerekeket, ővelük is lehet ezt látni, hogy játszanak, mi leülünk, és csak elkezdjük nézni őket, és gyönyörködünk bennük. És akkor egyszer csak megsejtik, hogy néz az anya vagy az apa. És összetalálkozik a szemünk, és érzékelik, hogy semmi nincs más, csak hogy egyszerűen gyönyörködünk bennük. És mi történik velük? Hát kivirulnak, hirtelen felragyognak, boldogok lesznek egy szempillantás alatt. Mert átélik, hogy valaki figyeli őket, és gyönyörködik bennük. És ezt mondja itt ez az ige, valami ilyesmiről beszél, hogyha az Isten akarata benne lehet az életedben, és azt éled, Isten a mennyből gyönyörködik benned. A boldog Isten boldogsága át fog ragadni rád. Az életedet fogja meghatározni. És a harmadik dolog, mert az Isten akarata tökéletes. Az új szövetségben két szó is van a tökéletességre. Az egyik az a hiba nélküliséget jelenti, a másik meg az, hogy valami jó valamire, célra vezető. Itt erről van szó. Tehát az Isten akarata az, ami tökéletes, amit hogyha megengeded, hogy az életed része legyen, akkor célba fogja vezetni azt, és ennek a jelentősége nagyon nagy. A bűnre az egyik kifejezés az új szövetségben a céltévesztés. Amikor valaminek van egy valódi célja, de mellé megy, nem valósul meg, valami más lesz belőle. És azt mondja itt az ige, hogy azért jó neked az Isten akaratát keresni, mert az életed nem céltévesztés lesz, ha ez az akarat hatást gyakorolhat rá. Ha befolyásolhatja az életedet Isten az ő akaratával, nem céltévesztés lesz. Tehát ezekért jó, mert Isten akarata jó, neki tetsző és tökéletes, és ez az életünket építi. Mik az elsődleges feltételei annak, hogy megértsük Isten akaratát? Hát az egyik, hogy akarnod kell. Fontos kell, hogy legyen a számomra, hogy mi az Isten akarata. Kell, hogy érdekeljen. Ugye itt azt mondja az ige, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Ha engem nem érdekel, ha én nem akarom rászánni magam, hogy külön válasszam a dolgokat, hogy meghívjam Istent, és azt mondjam, hogy Uram, ebben a napban mit akarsz? Mit tegyek, mit ne tegyek? Mit mondjak, mit ne mondjak? Ha nem tudok úgy átmenni rajta, hogy valahol az Isten közelsége fontos nekem, hogy az adott helyzet, adott szituációjában ő segítsen különbséget tenni, nem fog menni. Nekem kell akarnom. Aztán a következő, hogy Isten irgalmából indulj ki. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, mondja itt Pál. Isten irgalmából indulj ki. Az egyedüli helyes megközelítés ahhoz, hogy Isten akaratát keressük, az ez. Lehet keresni Isten akaratát másokból. Például félelemből. Hogyha én elszúrom és nem értem meg, akkor Isten a mennyből lenyúl és akkor átver a fejemre, hogy évekig tart, még kiheverem. Sok keresztényben ott munkál a félelem, de ez nem helyes kiindulási pont. Isten akaratát az irgalmából kiindulva lehet megközelíteni. Aztán lehet haszonelvűségből keresni. Hogyha rájövök, hogy mi Isten akarata, és megteszem azt is, akkor Isten majd komolyan veszi az én akaratomat, és majd megáll cserébe. Ugye ez a biznisz kereszténység. Engedelmesség áldásért cserébe. De ez így nem fog működni. Isten irgalmából indulj ki. Ez az irgalom segít a helyes mentalitással élni a napjainkat, járni az életünk útját, és keresni Istent benne, hogy mi az ő akarata. Szánd oda a testedet áldozatul. Azt mondja itt az ige, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul. Hát ez egy nagyon gazdag, most már régóta fáztok, igyekszem rövidre fogni. Csak annyit hadd mondjak róla, hogy áldozatot fog követelni. Az Isten akarata áldozat nélkül nem valósul meg. Ez egyrészt azt jelenti, mindenek előtt azt jelenti, hogy az az áldozat, amit megkövetel, azt Isten meghozta, arra van alapozva, amit a Golgotai kereszten bemutatott Krisztus szenvedésében, halálában és feltámadásában. De ez az áldozathoz hozzájárul egy másik dolog, ugyanis amikor megfogom Isten akaratát, elengedek egy csomó más dolgot, azt el kell engednem. Mindenképpen áldozat lesz. És amire itt fölhívja Pál, hogy az az áldozat, ami a mi oldalunkon megjelenik, az a testi életünkhöz kapcsolódik. Szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. Tehát ez nem egy ilyen lelki, ilyen elvont, ilyen misztikus dolog. Ez arról szól, hogy a szemem, a nyelvem, a szám, a kezem, a lábam. Mit nézek? Mit hallgatok? Mit mondok? Hova megyek? Mit csinálok? Ezt jelenti a testben leélt életünket odaszánni egy áldozatként Istennek. Ez az, amit kér. Ha erre készek vagyunk, akkor az ő akarata megismerhetővé válik a számunkra. Aztán, ami fontos még egy előfeltételként, hogy a szívünk megfelelő legyen Isten akaratának a megértésére, hogy merj más lenni. Ne igazodjatok ehhez a világhoz, mondja itt az ige. Merj más lenni. Az a szó, amit a görög eredetiben van, az olyasmi, mint ma a szabás minta például. Ugye a hölgyek ráteszik az anyagra, patchwork, persze ott nincs ilyen, vagy van? Györgyire nézek, szó. Na mindegy. Szóval ugye van a szabás minta, körbevágják a mintára, és lehullik, ami nem illik oda. És azt mondja itt az ige, hogy ez a világkorszak, mert itt amikor azt mondja, hogy ez a világhoz, akkor az eredetiben világkorszak van. Hogy ez a világkorszak olyan, úgy működik, hogy szeretne átformálni minket a saját képére. Szeretne. És formál is egyébként. Aki ezzel nem szembesül, nem ismeri ezt el, az nem tud ezzel küzdeni. Nagyon is nagy hatással van ránk az a világ, amiben mi élünk. De az ige itt azt mondja, hogy merj más lenni. Ne akarj olyan lenni, mint a többség. És ugye ez a kamaszkorunknál induló küzdelem ott jelenik meg a csoportnyomás elemi erővel, aztán végigkíséri az életünket. Aki azt hiszi, hogy a kamaszkorával megszabadult ettől, az nagyon téved. Miért járunk olyan ruhánkban, amilyenekbe járunk? Miért nem ilyenbe jártak 50 évvel ezelőtt? Miért van az, hogy 100 évvel ezelőtt egy, na most majd gyorsan mondtam, de hadd mondjam, hát a piszkál benteket, egy kurva úgy öltözött, hogy kevesebb látszott ki belőle, mint ma egy erkölcsös nő, ahogy öltözik. Változik a világ, változnak a szokások, változik az öltözék, és mi velük együtt változunk. Hány ilyen terület van még az életünkben? Itt azt mondja az ige, hogy nagyon fontos, hogy szánjuk oda magunkat arra, hogy ne a világ formáljon minket. Merjünk mások lenni. Merjünk mások lenni, mint a haverjaink. Merjünk mások lenni, mint a kollégáink. Merjünk mások lenni, mint a szomszédaink. Nem elítélve és megvetve őket. De igazából így tudunk az evangéliummal is közel menni hozzájuk. Kell ez az odaszánás, hogy én más akarok lenni, vagy merek más lenni, mint a világban általában az emberek más dolgokat szeretni, más dolgokra törekedni, másképp megoldani a problémáimat, másképp rendezni a konfliktusaimat. Merre másképp? Ez kell ahhoz, hogy az Isten akaratát megmerjük ragadni, és meg tudjuk ragadni. És végül újuljatok meg az értelmetek átlényegülése által, megváltozása által. Ugye változzatok meg az értelmetek megújulásával. Az a szó, ami itt van, ez az átlényegülésen alapuló változás. Az új szövetségbe előkerül például, amikor az Úr Jézus megdicsőülés hegyén van, és azt olvasjuk, hogy átváltozott. Hogy ami belülről sugárzó változáson ment át Jézus, másképp látták őt. Vagy előfordul a korintusi levélben, amikor azt mondja az ige, hogy amikor fedetlen szemmel, fővel szemléljük őt, akkor átváltozunk. Ez a belülről kifelé ható változás. És azt mondja itt az ige, hogy ez a változás kell ahhoz, hogy az Isten akaratában tudjunk járni, és ez az értelmünkhöz kapcsolódik, az értelmünk megújításához kapcsolódik. Ahogy megengedjük, hogy Istennek az igéje, az ő jelenléte, a testvérekkel való közösség, a csendességben eltöltött idő, és még sok-sok dolog, amit sorolhatunk, hogy min keresztül végzi ezt, de hogy a gondolkodásunkat átformálja Isten. Nagy szükségünk van rá, mert a Biblia beszél arról, hogy az ember, aki Isten nélkül él, annak az értelme megvakul. Olyan az értelem a szívnek, mint egy lámpa, ami bevilágítja az utat, amin járni kell. Értelem nélkül nem tud helyesen dönteni a szív, az ember. Nem tud helyes ösvényt választani és azon járni. Kell az értelem. De az értelemnek meg kell újulni. Nem elég a puszta logika. Nem elég a puszta ismeret. Kell, hogy az értelem Krisztustól függjön. Ezért mondja a korintusi levél, hogy bennünk Krisztus értelme lakik. Tehát az értelem megújulása által változzatok meg. Tehát ezek azok a feltételek, amikről itt Pál apostol a római levélben beszél, hogy Isten akaratát megismerhessük. És hogyha az Isten akaratát megismerjük, az életünkre nézve, minden dolgára nézve, ez egy lelki reflexét tud válni az életünkbe, egy helyes mentalitással párosulva, akkor az életünk tud Istenfélő lenni, tud egy Isten tiszteletté válni, ahogy itt Pál apostol mondja, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda az életeteket. Szeretnék imádkozni így a végén, és Isten elé állni így mindannyiunk nevében, kérni azt, hogy az életünket így ragadja ő meg, hogy vegyen rá bennünket ma, holnap, holnap után, hogy érdekeljen minket, fontos legyen a számunkra, hogy ő mit akar, ő mit tervez, hogy ehhez lássuk őt annak, aki, hogy az Istent lássuk egy Istennek, és nem egy idomítható szupererősnek, aztán, hogy ezek az előfeltételek az életünkben teljesedjenek, hogy akarjuk megérteni, hogy ő mit akar, hogy Isten irgalmából tudjunk kiindulni, hogy szánjuk oda a testi valónkat, a testi életünket, hogy merjünk mások lenni, és hogy engedjük az értelmünket folyamatosan átformálja, hogy éljünk az ő dicsőségére. És ott van bennetek ebből valami, amit úgy éreztek, hogy nektek itt és most fontos, hogy itt és most mondott Isten, akkor egy kicsi csend lesz, várok egy picit, mondjátok el ti Istennek, ami bennetek van. Reagáljatok, tegyétek oda szíveteket ő elé. Isten, köszönjük neked azt, hogy a kegyelmed az, ami mindent fölülírt, és hogy a kegyelemben a szeretet és az igazság együtt reagál. Köszönjük, hogy a bűnt azt nem nézed el, hanem reagálsz rá szeretettel és igazsággal, ítélettel. És hogy ez a kettő a kegyelemben ott van, és Krisztust érte. És hogy ezért lehet az Úr Jézuson keresztül a miénk a bűnbocsánat, miénk az új élet, és miénk az a kegyelem, ami az egész életünket végigformálhatja. Köszönjük, hogy nem félelemből kell közelítenünk hozzád. Köszönjük, hogy nem tűröd el, amikor üzletelni akarunk veled. Köszönjük, hogy neked fontos az, hogy mi megértsük, hogy te Isten vagy, és mi vagyunk a te gyermekeid, és hogy így kell tekintsünk téged. Bocsásd meg azt, amikor úgy megyünk át napokon, heteken, hónapokon, hogy nem annyira te megértett akaratod az, ami vezet bennünket. De köszönjük, hogy amikor odaszálljuk magunkat rá, amikor tisztelettel, szeretettel, vágyakozva odaszálljuk magunkat rá, hogy megértsünk téged, akkor megtalálhatunk. És kérünk téged, hogy támogass bennünket a mai napban is, a jövő hétben is, az életünk során abban, hogy a te megérted akaratodból nőjön ki a mi életünk. Tudjunk szeretni, tisztelni téged, és ez a közösség, ez a kapcsolat meglátszol rajtunk. Dicsőítsen téged, és legyen áldás azoknak, akikkel az életünk össze van kötve. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és mi is az engedelmességünkön keresztül akarjuk megmutatni, hogy szeretünk téged. Amen.